Nagyon sok szeretettel köszöntelek, drága testvéreim, ezen a szép szombaton, amikor egybe gyűjtünk Istennek házában, hogy tanuljunk az ő életadó igéjéből. Mindig öröm számunkra az, hogy szombaton megpihenhetünk, szombaton egybe gyűjhetünk a nyugalom napján. Áldás, ami számunkra az, hogy van egy nap, amikor letehetjük terheinket az Isten lábánál, és megpihenhetünk, nyugalmat találhatunk nála. Eljöttünk ezen a szombaton is ide, a nyugalom napján, az Isten házába, hogy imádjuk Istent. És nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy itt még nyugalomban ünnepelhetjük az ő szent napját. Nyugalomban ünnepelhetjük a teremtés emlékünnepét. Mert ha szétnézünk a világban, akkor látjuk, hogy csupa káosz van. Zűrzavar mindenfele. Látjuk azokat az eseményeket beteljesedni, amitről az Úr Jézus beszélt, amikor itt volt, az evangéliumokban. Szemünk előtt látjuk beteljesedni azt, amit az Úr Jézus megjövendőlt az utolsó időre. Látjuk azt, hogy közeledik a világtörténelet vége. És Jézus beszélt arról is, hogy a vég közelettével olyan megpróbáltatásokon kell nekünk átmenni, amikor nehéz lesz megállni. Annál is inkább, mert az ördög minden ravasságát felhasználja, minden fondorlatát beveti annak érdekében, hogy eltérítsen bennünket a hittől. Eltérítsen bennünket az igazságtól. Úgy, ahogy írja az ige, hogy mint ordító oloszlán szerte jár, keresménkit elnyeljen, hogy elhitesse még a választottakat is. És Jézus beszél erről, és figyelmeztet, hogy nehéz idők állnak be. Mert a nagy küzdelem elkezdődött a mennyben. És tetőpontjára érkezett a kereszten. Jézus győzött a sátán felett a kereszten. De az erős ellenség nem adja fel a harcot. Ma engem is téged akar a kárhozádba rántani. A Golgotán a feszültség a csúcspontjához érkezett, és most ez a feszültség bennem és benned van. És az Úr Jézus Krisztus következetesen kitartott, amikor itt volt a földön, egészen haláláig Isten mellett. Őt nem térítette el semmi sem. Hűséges volt Istenhez. Azért jött, hogy megváltson minket. Ő betöltötte ezt. Ő megcselekedte ezt. Ő következetesen kitartott Isten mellett. És most tőlem és tőled várja el a menny, hogy mi is legyünk ilyen következetesek. Hogy mi is tartsunk ki mindvégig, mind halálig. Gyertek, olvassunk el két alapígét, amit nagyon jól ismer mindenki fejből. Máté evangélium a 24. fejezet 13. versét. Ezt fejből is el tudjuk mondani. Máté evangélium a 24. fejezet 13. verse azt mondja, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvöző. Meddig? Mindvégig. Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvöző. Aztán Jelenések könyve második fejezet, tizedik versét is mindenki tudja fejből, de hadd olvassam el ezt az ígét. Jelenés 2:10. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságotok, légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját, mondja Istennek ígéje. Drága testvéreim, itt is felhívja a figyelmünket az íge, hogy legyünk hívek, mint halálig. Mindvégig. Aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Vajon ahhoz, hogy ellene tudjunk állni sátán csalásának, megtévesztésének, ahhoz mire van szükségünk nekünk? Én úgy gondolom, hogy sok mindent föl lehetne sorolni. De szeretnék 2 dolgot megemlíteni, ami nagyon fontos a mi számunkra. Először is személyes kapcsolatban kellünk lennünk Istennel. Ezt megismétlem. Személyes kapcsolatban lenni Istennel. A másik, ismerni Istennek ígéjét. Maradéktalanul. E 2 dolog nélkül nem tudunk megállni a végső megpróbáltatásokban. Egyetlen biztonságunk, ha Istennel szoros kapcsolatban vagyunk, és ha ismerjük Istennek ígéjét. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát ezzel János nem mondtál semmi újat. Mert ezt tudjuk, ugye? Ezt tudjuk, hogy nekünk szoros kapcsolatban kell lennünk az Istennel. De most hadd kérdezd meg magadtól, és kérdezzem meg tőletek, meg magamtól, hogy állok én ezzel? Hogy állok én ezen a területen? Milyen az én kapcsolatom Istennel? Hogyan működik az én és a te életedben? Mert mi úgy gondoljuk, hogy mi biztonságban vagyunk. Mi keresztények vagyunk. Eljárunk a templomba, gyülekezetbe. Jézusról beszélünk. Otthon a családban, a gyerekekkel, ha találkozunk egymással, talán még akkor is. Jézusról beszélünk itt a gyülekezetben, a szombatiskolában is, róla tanulunk. Aztán még tanulmányozzuk a szombatiskolát is, hétköznap, Bibliát is olvasunk. Vajon ez jelenti azt, hogy biztonságban hátradőlhetünk és várhatjuk az Úr Jézus visszajövetelét? A Bibliában találunk egy nyitott ablakot, hogy rátekintsünk a végidei eseményekre. Hogy rátekintsünk, hogy milyen megpróbáltatásokon kell átmenni Istennek gyermekének. Hogy rátekintsünk, hogy milyen megpróbáltatások érik a mi hitünket. Hogy minden tekintetben meg leszünk próbálva. És ezen a délelőttön szeretném, ha a Biblia egyik legnagyszerűbb könyvéből megnéznünk néhány mozzanatot. A Dániel könyvéből. Dániel proféta könyvéből, profétának mondom, de a Biblia Dániel könyvét van megemlítve. Úgy, ahogy tudjuk, a Dániel könyve egy profétikus könyv. És a Jelenések könyve is egy profétikus könyv. De a Jelenések könyvével ellentétben Dániel könyve felfedi azt, hogy az elvek hogy működnek a próba idején, Isten gyermekeinek az életében. Mert a végső megpróbáltatás az nem egy gyerekjáték. És Dániel könyve éppen erről tesz tanúbizonyságot. Dániel könyve éppen arról győz meg bennünket, hogy a megpróbáltatás az nem gyerekjáték. Nézzük és olvassuk el Dániel proféta könyve első fejezet első két versét. Joákim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálembe, és megszállá azt. És kezébe adá az úr Joákimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevívé az ő istenének kincses házába. Mit olvasunk itt? Nabukodonozor megtámadja Jeruzsálemet, ugye? Babiloni király Nabukodonozor eljön, hogy foglalja el Jeruzsálemet. És én meg vagyok győződve arról, hogy a Jeruzsálemben élő zsidók imádkoztak, és kérték az Istent, mikor látták a veszedelmet, hogy szabadítsa meg őket. Te mit vársz akkor, amikor látod körülötted a problémákat, akkor, amikor bajba vagy, és imádkozol? Te mit vársz akkor, amikor elmondod Istennek a problémádat? Mit szeretnél? Azt, hogy Isten meghallgassa, ugye? Azt, hogy Isten meghallgassa az te imádat, hogy válaszoljon, hogy erőt adjon a probléma megoldására, hogy megoldást kínáljon fel. Azt várod, hogy eltérítse az akadályokat, elhárítsa az akadályokat. És mit tesz itt Isten? A zsidók Jeruzsálemben imádkoztak, és kérték Istent, hogy szabadítsa meg őket. És azt olvassuk itt a második versben, hogy és kezébe adá az úr Joákimod a Júda királyát. Látszólag nem hallgatta meg ezeknek az embereknek az imáját az Isten. És az ellenség kezébe adta. Az ellenség kezébe kerültek ők. Könnyű vagy nehéz átmenni egy ilyen megpróbáltatáson? Ez nem egy olyan eset, amikor imádkozol, és az Úr nem válaszol. Ez egy olyan eset, amikor imádkozol, és mégis bajba kerülsz. Könnyű vagy nehéz átmenni egy ilyen helyzeten? Hogy tudunk egy ilyen helyzetben megállni? Mikor imádkozol, az Isten az ellenség kezébe ad. Hogy maradnál hűséges Isten iránt, amikor látod, hogy a körülmények teljesen összeomlanak? Körülmények egészen másképp alakulnak, mint ahogy te kéred. Hogy tudnál te hűséges maradni Istenhez, amikor minden összeomlik a te lábad alatt? És úgy, amit említettem, a próbaidő nem gyerekjáték. Egy kicsit gondoljátok át, hogy ott Jeruzsálemben imádkoznak ezek az emberek, és az Isten az ellenség kezébe adja őket. Hogy tudunk mi is hűségesek maradni Istenhez, mikor olyan problémák jönnek a mi életünkben, amiről szeretnénk, hogyha az Isten megszabadítana, és mégis megtörténik, és belekerülünk. Ha nincs egy személyes kapcsolatom Istennel, ha nem ismerem az Isten ígéjét maradéktalanul, akkor porrá leszek. Akkor nem tudok megállni. És nem olvasom végig a történetet, de ismerjük a Dániel profét könyvét, és ha megnézzük, ha átgondoljuk azt, hogy hányan maradtak hűségesek a történelemnek ebben az időszakában, akkor látjuk azt, hogy nem sokan. Nem sokról írja a Biblia itt a Dániel könyvében, hogy hűségesek maradtak az Istenhez. Dánielről, meg a három társáról fel van jegyezve, hogy ők hűségesek maradtak az Istenhez minden körülmények között. Vajon te és én készen vagyunk-e egy ilyen helyzetben megállni? Hogyan készüljünk egy ilyen alkalomra? Mire van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk állni? Személyes kapcsolat Istennel. Dánielnek és társainak személyes kapcsolatuk volt az Istennel. És hogyha tovább olvassuk egy kicsit, akkor Dánielt és társait meghívják a királyi palotába. Harmadik verstől azt olvassuk, és mondta a király Aszpenáznak, az udvarmesternek fedelmének, hozzon az Izrael fiai közül és királyi magból való előkelő származású ifjakat, akikben nincs fogyatkozás. Az ötödik verstől olvasom, hogy rendele nékik a király mindennapi szükségletül a király eledelőből és borából, amelyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király elé. Tehát leigázzák a várost, és a Nabukodonozor király kiadja a rendeletet, hogy válasszanak ezek a foglyok közül fiúkat, ifjakat, akiket bevigyenek a királyi palotába. Dánielnek és a társainak felcsillan a remény. Felcsillan egy remény egy élhető életre. Bekerülnek a királyi palotába. Mint foglyokat viszik el otthonról, de nem mint foglyok kell ők éljék tovább az életüket, rabszolgásorsba, hanem azt írja az íge, hogy egy nagy lehetőséget kapnak. Hogy bemenjenek a király udvarába, király eledelét, italát egyék és igyák. És vajon, ha egy kicsit magunkat helyezzük az ők helyzetükbe, mit meg nem tennénk annak érdekében, hogy egy ilyen jó helyzetet fenntartsunk? Hogy megmaradjunk ebben az állapotban. Nehéz sors várt volna rájuk, de egy egész reményteljes jövő kínálkozik nekik. Hogy tanuljanak, hogy elsajátítsák a babiloni nyelvet, és uralkodjanak az országban. És nézzétek meg a 8. vers. Azt mondja, hogy Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király eledelével. Hú! Egy ilyen lehetőséget csak úgy felrúgni? Egy ilyen nagy lehetőséget kihagyni, hogy az életedet veszélybe tedd, azt mondom, hogy némi élelmiszerért. Minden lehetősége meg volt adva nekik, hogy behódoljanak, hogy megalázkodjanak. De látjuk azt, hogy Istenhez hívő gyermekei nem hajolnak meg az ellenség előtt. Vajon hogyan tudott megállni Dániel egy ilyen kísértésben? Ha mi nekünk is felajánlnak valami nagy lehetőséget, mit meg nem teszünk, hogy fenntartsuk ezt a helyzetet? Csak egy picikét kell megalkudni. Csak egy picikét. De Dániel eltökélt a szívében, hogy ő hűséges marad az Istenhez. Ő nem enged egy picikét sem. Eszembe jut az egyik testvérünk Debrecenbe, aki építészmérnök, és tudjátok, az építőipari ágazat az nem mindig ment olyan jól, mint most. Volt olyan időszak, amikor nem igazán volt munkájuk. És elég nehéz helyzetbe került ez a testvérünk, elveszítette a munkáját, és ott volt a két gyerek. Keresett munkát, de nem talált. És egy alkalommal felajánlottak neki egy nagy lehetőséget. Alkalmazták egy építőipari céghez. Nagyon jó fizetéssel. És dolgozott egy néhány hetet, és akkor arra kérte a főnöke, hogy valami olyan ügyletbe menjen bele, ami nem a legtisztább. Minden jó, csak egy picikét. Meg kell alkudni. És azt mondta ez a testvérünk, hogy nem. Inkább ott hagyta a munkahelyét. Inkább lemondott a jó fizetéséről, de ő hűséges maradt az elvekhez. Drága testvéreim, vajon mi hogy állunk ezzel? Vajon megalkuszunk és azt mondjuk, hogy hát, ez még belefér. De a próbák idején nekünk határozottaknak kell lennünk. Semmit sem engedve, egy jótányit sem engedve az ellenségnek. Hűségesek maradni Istenhez még olyan dolgokban is, ami nem tűnik olyan nagy dolognak. Hát, hogy Dániel könyvét elolvassuk is, és azt látjuk, hogy Dániel eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Hát arra gondolhatunk, hát nézi Isten, hogy mi van a tányérban. Nézi Isten, hogy mi van a pohárban. Azt mondja itt az íga, hogy nem eszik abból az ételből, és nem iszik abból a borból, amit felkínáltak. Úgy, amint említettem, két dologra van szükségünk ahhoz, hogy mi hűségesek legyünk az Istenhez. Személyes kapcsolat az Istennel. És ismerni Istennek ígéjét. Maradéktalanul. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát mi megtartjuk az Istennek parancsolatait, megtartjuk Istennek ígéjét, de egy-két dologba engedünk. Mi Jakab apostoltól tudjuk azt, hogy azt írja Jakab apostol, hogy ha mindent megtartunk is, de egyet nem, akkor az összes megtartásában vétkeztünk. Ugye? És ez nekünk Jakab apostol mondja meg. De úgy látjuk itt a Bibliában, hogy ezt már Dánielék is tudták. Dániel már tudta ezt, és hűséges volt, mert ő nem engedett, hogy egy picit megalkuszok ebbe, a másikba egy picikét, egy többibe hűséges vagyok. Most Dánielről beszélünk, de ne csak Dánielről beszéljünk, hanem beszéljünk magunkról. Mi hogy állunk ezekben a próbákban, ezekben a dolgokban? Eltökélted magadban azt, hogy álhatatos maradsz Istenhez? Álhatatos maradsz Isten ígéjének megtartásában az utolsó betűig? Abba a kísértésbe is beleesünk, hogy azt mondjuk, hogy hát vannak fontos dolgok, és vannak kevésbé fontos dolgok, amit meg kell tartani. Dániel nem kategorizálta, hogy vannak Istennek fontosabb parancsolatai, és vannak, amik nem annyira fontosak. És én hogy állok ezzel? Vannak olyan dolgok az életemben, amit azt mondom, hogy hát ezt még megengedhetem magamnak. Ez még nem olyan nagy probléma. Habár tudom, hogy Isten igéje mit mond. De azt mondom, hogy hát ez még elmegy. Vajon elhatároztam magamban azt, hogy megmaradok Isten parancsolataiban, megtartom Istennek parancsolatait maradéktalanul? Aztán, hogy a második fejezethez megyünk, látjuk azt, hogy Nabukodonozor látott egy álmot, és nem tudták megmagyarázni. Olvasom a második fejezet első három versét. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmot lát a Nabukodonozor, és nyugtalan lön az ő lelke, és álma félbe szakadt. És mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, varázslókat, bűbájosokat, káldeusokat, hogy fejtsék meg a királynak az ő álmát, és bemennének azok, és állának a király elé. És mondta a király, álmot láttam, és nyugtalan az én lelkem, hogy megtudjam az álmot. És tudjuk a folytatást, hogy nem tudta senki megfejteni az álmot. És kiadták a rendeletet, hogy minden bölcset meg kell ölni. És eljutott a hír Dánielhez is. Itt úgy olvassuk, hogy a parancsolat kiment a 13. versben, és a parancsolat kiméne, hogy öljék meg a bölcseket. És keresik vala Dánielt és az ő társait, hogy megölettessenek. Hát én azt olvasom ki ebből a szövegből, hogy Dánielt és az ő társait keresték leghamarabb. Hogy rajtuk kezdjék meg a kivégzést. És Dániel mikor megtudta, akkor azt olvassuk a 16. versben, és beméne Dániel, és kérje a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelentse az értelmet a királynak. És 17. vers, és ekkor Dániel hazament, elmondá a dolgot Ananiásnak, Misaelnek, Azariásnak, az ő társainak. És látjuk azt, hogy kérték az Istent, imádkoztak, hogy az Isten oldja meg ezt a problémát. Veszélybe van az ő életük. És mit tettek? Imára tértek, imádkoztak. Vajon amikor nekünk a mi életünkben problémák vannak, amikor veszélyben van az életünk, akkor mi mit teszünk? Ha valami olyan problémán kerül, akkor rögtön arra gondolunk, hogy hó, ezt ki tudnám megoldani az ismeretségünk körébe. És akkor megkeressük az illetékest. Dániel nem ezt tette, hanem Dániel és társai imára tértek. Egy ima csoportot alkottak. Mert el sem lehet képzelni egy ilyen helyzetben megállj anélkül, hogy ne imádkoznál. Ima lelkület nélkül nem tudsz megállni egy ilyen helyzetben. Bármennyire bölcsek lennénk, bármennyire felkészültek lennénk, nem tudunk megállni egy ilyen helyzetben. Csak akkor, hogyha szoros kapcsolatban vagyunk Istennel, ha ismerjük Istennek ígéjét, és imában Istenhez fordulunk. Mert egy ilyen szorult helyzetben, amikor itt kiadják a rendeletet, hogy holnap megölik Dánielt és társát, vagy nekünk is, hogyha egy olyan szorult helyzetbe kerülünk, akkor nem biztos, hogy racionális döntést tudunk hozni. Nem biztos, hogy következetes döntést tudunk hozni. Mert látjuk azt a történelem folyamán, hogy emberek, amikor veszélybe került az ő életük, akkor sokan feladták hitüket. Sokan lemondtak Istenről, hogy megmentsék az életüket. És az utolsó idők eseményeinek nyomása alatt is csak úgy tudunk jó döntést hozni, hogyha kapcsolatban vagyunk az Istennel. Dániel hazament, és imádkozott. Összegyűjtötte a társait, és imádkoztak. Isten elé járultak. Dr. Cox szerint, olvasom, azt mondja, hogy az igaz ember egyéni könyörgése is erős és hatásos, de a közös imádság megsokszorozza az ima erejét. Ha az ima fegyver az alázatos hívő kezében, akkor a közös ima gépfegyver. És Máté evangéliumában az Úr Jézus azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, kérjetek, amit akartok, és megadom nektek. Milyen gyönyörű ígéret, amit Jézus ígér a közösen imádkozóknak. És a történetben látjuk azt, vagy tudjuk azt, hogy a négy fiatal imádkozott, az Isten meghallgatta az ő kérésüket, és megszabadította őket. Megjelentette Dánielnek az álmot. Mi is csak úgy tudunk a végső események idején megállni, hogyha ima lelkülettel Isten ismeretében és közösségben vagyunk Istennel. És hát tegyük fel most a kérdést, hogy milyen az én ima lelkületem? Gondoljuk át egy kicsit. Milyen az én ima lelkületem? Aztán a harmadik fejezetben Dánielnek a három társát ott találjuk a tüzes kemence előtt. Ott találjuk a tüzes kemence előtt, nagy nyomás alá vannak téve, hogy az állókép előtt meghajoljanak. Halállal vannak fenyegetve. És úgy olvassuk az ígében, nem olvasom az ígét, mert eltelt az idő, mindjárt tudjuk, hogy hétszerte jobban befűtötték a kemencét, mint szokás volt. Hogy biztos legyen a haláluk. És mikor őket a király ott behívatta, akkor mit mondtak? A mi Istenünk meg tud szabadítani. Ők biztosak voltak abban, hogy az Isten hatalmas, és meg tudja őket szabadítani. Még a hétszerte jobban befűtött kemencéből is. De tudták, hogy meg fogja szabadítani? Nem tudták. Mit mondtak? De ha nem tenné is, mi akkor is hűségesek maradunk az Istenhez. Micsoda hit. Micsoda megingathatatlan hit. Neked megvan ez a hited? Nekem megvan ez a hitem? Megvan ez a megingathatatlan hitünk Istenben? Vajon megismertem Istent? Van nekem olyan személyes kapcsolatom Istennel, hogy bármilyen körülményekkel közé jut az én életem, én hűséges maradjak hozzá? Kicsit lerövidítem, mert az idő eltelt. Még azt szeretném megemlíteni, hogy Belsazár, amikor az 5. fejezetben lakomát szerzett az ő főembereinek, és bort ivég, akkor megjelent a kéz és írt. Emlékeztek rá? És hívatták újra Dánielt, mert senki nem tudta elolvasni. Hívatták újra Dánielt. És Dániel elolvasta. De Dániel felhívta Belsazár figyelmét, hogy te a te édesapádon keresztül tudtad mindezeket. Te tudtad az Istennek a törvényét, te tudtad az Istennek az akaratát. És a 22. vers azt mondja, de te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad. Nem aláztad meg a szívedet, noha ezt tudtad. Én úgy gondolom, hogy Belsazár adventista volt. Mert mi is úgy tartjuk magunkról, hogy mi mindent tudunk. Ismerjük a Bibliát, tudjuk a proféciákat, mindenkinél jobban tudjuk az igazságot, de vajon ez elvezet bennünket oda, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt? Belsazárnak is ez volt a problémája. Ő mindent tudott. De azt írja itt az íge, azt mondja Dániel, ezt tudtad, és mégsem aláztad meg a szívedet Isten előtt. És a kérdés ma is az utolsó idők eseményei előtt, hogy mindez a dolgokat mi is ismerjük és tudjuk. És az Úr Jézus, amiről beszélt, hogy mik fognak beteljesedni az utolsó időben, milyen megpróbáltatások jönnek az utolsó időben, ezeket mind tudjuk. De vajon ezek elvezetnek-e bennünket oda, hogy valóban megalázzuk magunkat Istennek színe előtt? Hogy olyan kapcsolatot teremtsünk Istennel, hogy olyan bizalmunk legyen Istenben, mint ezeknek a fiataloknak volt. Drága testvéreim, egy valódi megtérés hiányában nem tudunk megállni a nagy küzdelemben. Egy alázatos szívre van szükségünk. Egy olyan szívre, amely a Jézusé volt. Egy olyan szívre, amely Jézushoz hasonló. Nem sokára eljön az idő, amit olvasunk a Máté evangélium a 24. fejezet 31. versében. Máté evangélium a 24.31. Olvasom már a 30-at is. És akkor feltetszik az embernek fia jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Megjelennek az angyalok, hogy összegyűjtsék az ő választottait. És látom azt, hogy itt van az angyal, és szólítja a választottakat. Szólítja a feleségemet, Szólítja a gyermekemet. Szólítja az ellenségemet. És mellettem elmegy. És én odaszólok, hogy én is itt vagyok. Engem is szólítsál, engem is vigyél. És azt fogja mondani, hogy nem vagy a népsorban. Nem vagy felírva. Miért? Én, aki már adventistának születtem, aki egész életemet az Isten szolgálatába éltem le, én, aki harmadik generációs adventista vagyok, aki tízetet fizettem, aki támogattam az Adrát, a különböző szervezeteket, nem vagy a listán. A neved nincs az életkönyvében, mert bekerült az életkönyvébe, amikor szövetséget kötöttél Istennel. De nem engedted, hogy az Isten ígéje élő és ható legyen az életedben? Drágát testvérem, ez az idő elközelítetett. Nem sokára megjelenik az angyal. Vajon engem és téged szólít-e? Engedem-e azt, hogy az Isten megszentelje az én életemet? Engedem-e azt, hogy Isten elvégezze az én életemben, hogy hasonlóvá váljak Jézushoz? Hogy az ő jelleme tükröződjék az én jellememben? Hogy olyan szívem legyen, mint Jézus szíve volt, aki mindenkit tud szeretni, aki hűséges marad Istenhez, minden körülmények között. Drága testvéreim, bár adná Isten, hogy alázzuk meg magunkat az Isten színe előtt, és legyünk olyan kapcsolatban Istennel, ismerjük úgy az Isten ígéjét, legyen olyan ima lelkületünk, hogy felkészülten várjuk őt, hogy a nevünk be legyen írva az életnek könyvébe, hogy akkor, amikor eljön, hogy egybe gyűjtse az ő választottait. Bár adna az Isten, hogy mindnyájan ott legyünk azok között, akit szólít az Úr. Hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Segítsen meg erre bennünket az Isten. Amen.